Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ha valaki oda jönne hozzám, és azt kérné, hogy ő egy nem keresztény ember, soha nem hallott a kereszténységről, de ajánljak neki az igehirdetéseim közül egyet, ami alapján meg tudja ismerni a keresztény tanítást, akkor biztos, hogy ezt a mai igehirdetést ajánlanám. Mert a mai egy nagyon komoly teológiai alapvetése és összefoglalása mindannak, amit azt gondolom már mindannyian jól tudunk. És jövő vasárnap kicsit ennek lesz a folytatása majd. Ma talán arról lesz szó, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Jövő héten pedig kicsit talán azon lesz a hangsúly, hogy miként kell élnie a keresztény embernek. Persze nem azt mondanám ennek az embernek, hogy ezt az igét olvassa el, mert első olvasásra ez nekünk, már régóta Bibliát olvasó embereknek is komoly kihívást jelent, hiszen Pál apostol olyan szókapcsolatokat használ, amit mi ritkán használunk így egyben, de majd meglátjuk, hogy mégis mennyire fontos és mennyire érthető mindazt, amit leír. Ha egy frappás mondatot szeretnék így az elejére tenni, akkor azt mondhatnám, hogy a mai igét megérteni nehéz, a jövő hetit meg megtartani. Már azt gondolom, a nehezen megtartató rész az volt a mai oltár előtti igébe is bőven, hogy hogyan kell megbocsátanunk, de ha csak az igéretéseket nézzük, akkor a mait megérteni lesz nehéz, a jövő hetit meg talán megtartani. Hát így hallgassuk most meg Pál apostolnak a római levélből az ige szakaszát, ami a mai igéretési alapigénk, a 6. fejezet 3. versétől a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlatosságába, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlatosságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenedjen a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Amen. Úgy említettem, az üzenet az nagyon-nagyon fontos, hát az üzenet megfogalmazása tényleg nem egyszerű, de ha össze kéne foglalni, hogy miről szól ez az ige, magának az igének az alapján, akkor tulajdonképpen az utolsó verset kell nagyon megjegyeznünk, az így szól. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ebből az egyetlen mondatból az látszik, hogy itt Pál apostol valami nagyon radikális változásról beszél. Azt mondja, hogy a keresztény ember életében valami lényegesen megváltozik. És én azt gondolom, hogy azt, hogy mit tartunk magunkról, hogy hogyan nézünk magunkra, az attól is függ, hogy mit tartunk erről a megváltozásról. Mi az, amit gondolunk? Mi az, ami valóban megtörtént? Mi az, amit beleképzelünk? Mi az, amit szeretnénk, ha tényleg megtörténne? Ezeket nagyon fontos tisztázni. Mit jelent ez a radikális változás? Pál apostol ezt a radikális változást a halál szavával írja le, ami nem egy szép szó, de ebben a rövid szakaszban 10-szer szerepel az, hogy halál, meghalni, meghaltatok. Ha hozzávesszük, akkor a másik kemény szó, a bűn, pedig 4-szer szerepel benne. És látszólag, ha bűnről és halálról van szó, különösen ha ilyen tömény mennyiségben, akkor az valami egészen ijesztő vagy szomorú igének tűnik. De mindjárt meglátjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon örömteli ige. Itt Pál apostol a halál szót valahogy egészen másképpen használja, mint ami nekünk elsőnek eszünkbe jut. De ahhoz, hogy megértsük mindezt, ahhoz elő kell vennünk a másik sokszor szereplő szót, ez pedig a bűnnek a szava, ami 4-szer szerepel itt. Sokat beszélgettünk erről, most tényleg csak ahhoz, hogy érthető legyen a folytatás, hadd mondjam el újra, hogy a bűn, ugye az eredendő bűn az egy olyan rossz dolog, hogy egyszerűen fogalmazzak, ami betört az ember életébe, áthatja az embernek a gondolkodását, szívét, lelkét, érzelmét, áthatja ezt az egész világot, és leuralja az embert. Szeverény Jánostól olvastam tegnap egy áhítatot, amit az útmutatóhoz tett ki, éppen tegnap vagy tegnap előtt, és nagyon határozottan így fogalmaz. A bűn megsérti az egységet, megaláz, fájdalmat okoz, elszakít a forrástól. Szabadulni kell tőle, mint a rákos daganattól, az alattomos gyilkos vírustól. Itt nincs kecmec, élet-halál kérdése ez. Szellemi, lelki ébredésre, mennyei világosságra és erőre van szükségünk egy olyan korban, amelyben a jót rossznak mondják, a rosszat jónak. Ők a gonosz misszionáriusai, a halál lovagjai. Azt mondja, hogy ez valami olyan dolog, most így fogalmazok, amivel valami nagyon radikálisan szembe kell menni. Ahol nem lehet időt húzni, ahol nem lehet kis változtatásokat tenni, hanem nagyon radikálisan le kell vetni és le kell győzni. A római levélben ezt így fogalmazza meg Pál apostol: mi korábban a bűn hatalma alatt követtük a test és az érzelmek hajlamait, és a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint. Ilyen az embernek az élete. Egy ennyire nehéz helyzetbe születünk bele. Ez az alaphelyzetünk, amiben benne vagyunk. Egy amerikai lelkipásztor így fogalmaz: a Biblia szerint, ha a tudatod el van választva Istentől, tehát nincs valódi Isten tudatod, akkor halott vagy. Tehát a test törekvése halál, mert el van választva Istentől. Aki pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten színei előtt. És Pál hozzáteszi: akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Összefoglalva azt mondja Pál apostol, és azt mondják ezek a lelkészek, és ezt mondjuk mi is, hogy ez az az alapállapot. És érdemes így elolvasni Pálnak a római levelét, különösen ezt a 6., 7., 8. fejezetet, amikor azt látjuk, hogy leírja, hogy ez milyen rettenetes dolog. És tudjuk, hogy ennek milyen etikai következményei vannak, hogyan teszi tönkre az ember a cselekedeteiben mások életét is. És azt mondja Pál, hogy ebben a helyzetben el kell jönni annak a pillanatnak, amikor azt mondjuk, hogy látom, hogy miben vagyok, és azt érzem, hogy elvesztem. Nagyon sokszor még a keresztény ember is átéli azt, hogy valamit agyilag tud, szeretne megvalósítani, de neik sem megy. Pál apostol erről így ír még a nem keresztény emberek életébe: hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Sokféleképpen és sok oldalról és sok igével lehetne még erről beszélnünk, de ilyen az életünk. És amikor az ember eljut idáig, akkor megpróbál valamint változtatni, valamint talán jobbítani, ígéreteket és fogadalmakat tenni. A világ erkölcse valóban abból áll, hogy a rosszat megpróbáljuk korlátok közé szorítani. Megpróbáljuk azt mondani, hogy a társadalom érdekében az a jó, hogyha ezeket a bűnöket visszaszorítjuk, hogy ne uralkodjon el az emberek életébe, és nem azzal foglalkozik a társadalom, és sokszor az emberek sem, hogy mi van a szívünkbe. Egy bíróságot egyáltalán nem érdekli az, hogy én miért tartom meg a ne ő parancsolatot. Az a lényeg, hogy megtartsam. Hogy közben hogyan gyűlölködök, mit teszek, ne látszódjon, ne robbanjon ki, ne védsek a törvény ellen, senkit nem érdekel. Isten pedig azt mondja, hogy engem pontosan az érdekel, ami a szívedben van. Nagyon jó példa erre a gazdag ifjúnak a története. A gazdag ifjú oda megy Jézushoz, és látszólag minden rendben van. A külső normáknak megfelel, a törvényt betartja, de Jézus mégis átlát rajta. Belelát a szívébe, és azt mondja, hogy hiába van kívül látszólag egy rád erőltetett önuralom, egy rend, egyfajta adakozás a törvény miatt, hiába tartasz meg dolgokat, de belül még nem vagy teljesen isteni. És úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy Jézus nem érdeklik a külsőségek, az érdekli, hogy a szívünk mélyén tombol-e a bűn, vagy valaki más költözött be. És mindezt azért mondtam, és lehetne ezt még drasztikusabb képekkel mondani, mert azt mondja Pál apostol, hogy igazából pont az a lényeg, hogy ennek a bűnnek halljunk meg. De a halál nem arról szól, a fizikai halálról, hanem a fizikai halál előtt meg kell halnunk a bűnnek. És ezért mondja ilyen sokszor is. Tulajdonképpen bárhova nézünk, bármelyik igébe, ha a meghal szó helyére a megtérés szót tesszük, akkor sokkal érthetőbbé válik. Hadd olvassak föl így az egyik igét, hogy a halál helyett a megtérés szó van, mert aki megtért, az megszabadult a bűntől. Ha pedig megtértünk Krisztushoz, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. És ez az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy mit jelent ez a radikális életváltozás. Mert a keresztény életünknek egy nagy nyomorúsága az az, hogy ennek az igének egy látszólag eldugott, de mégis fontos néhány szavát nem tudjuk magunkra érteni, ez így szól, így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. És nagyon sokan ezt kétségbe vonják, mert azt mondják igazán lelkiismeretes keresztényként, hogy de hát én nem haltam meg a bűnnek, ma is hogy beszéltem a családommal, ma is hogy vágtam vissza valakinek, hát ezek szerint én nem tarthatom magamról azt, hogy meghaltam a bűnnek és keresztény vagyok. És emiatt nagyon sokan elkeserednek, de válasszuk külön a kettőt, mert akkor tudjuk jól összekapcsolni. Meghalni a bűnnek, megtérni azt jelenti, hogy az életállapotunk változik meg. Nem feltétlenül lesz tökéletes a magatartásunk. De már te valahol teljesen máshol vagy, teljesen más az otthonod, teljesen más vár rád a halálod után. Valami teljesen megváltozik. Az nagyon jó, ha ez egyre inkább követi azt, hogy az életünk is megváltozik. De ne vonjuk kétségbe azt. Azt mondja Pál apostol, hogy azt tartsátok magatokról. Azt tarts magadról, hogy én Isten gyermeke vagyok. Minden nyomorúságom ellenére. És az Isten tudja, hogy ettől még nyomorult vagy, ezért van úrvacsora. De tudd, és ha kérdezik, bátran mondd meg, én Isten gyermeke vagyok. Lehet, hogy bukdácsolva, de Isten gyermeke vagyok. Hadd mondjak erre egy modern példát. Valakinek van egy nagyon régi autója, és egy istentisztelet alatt, amíg itt van, kimegy, és valaki beleteszi ezt a új 510 lóerős Ferrari motort, akkor az a motor benne van. Akkor is, ha nem hiszed. És akkor is, hogyha beleülsz abba az autóba, és továbbra is úgy használod, mint a régi akár kéthengeres motorral, az benne van. Legfeljebb te nem használod jól. És ugyanerről beszél a Biblia. Neked hús szíved van. A hús szívben ott van az élet lehetősége. A kőszívben nincs. A kőszív bármit csinál, amíg kőszív van valakibe, az kőszív marad. Az új szívben, a hús szívben benne van az érzésnek, a szeretetnek, a megbocsátásnak a lehetősége. Azt tartsd magadról, hogy Isten ezt elvégezte benned. És ezért mondja Pál apostol a megtért embereknek, hogy most már, hogy odaáldoztátok az életeteket szent és élő áldozatul, amely tetszik az Istennek, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásához. A keresztény élet azt jelenti, hogy már olyan szív van bennünk, amely nem kötelező a világhoz igazodnia, hanem tud Isten akaratához is igazodni. És utána jönnek mindazok a dolgok, amikről olvasunk a levelekben, hogy az ember lélek szerint él, a lélek dolgaira törekszik, és teljesen megváltozik minden az életünkben. Ez válik a kiinduló ponttá. Én azt szeretném, hogy amikor innen haza megyünk, akkor Pál apostol biztatását komolyan tudnánk venni, így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Mennyire jó ez a perspektíva? Ugye mondhatnám azt a példát is, amikor valaki akár nagyon súlyos szenvedélybeteg, akár alkoholista, és milyen jó, amikor ki tudja mondani, hogy 5 éve meghaltam az alkohol számára. És itt a meghalás az valami egészen jó dolgot jelent. És amikor ez megtörténik, akkor ott megváltozik az ember élete. És annak elkezdenek látható jele is lenni, akár a családja életében. És Isten azt mondja, hogy neked az életedben, ha Isten gyermeke vagy, akkor ott van ez a lehetőség. Kezdj el élni vele. Sokszor éppen magunkat bénítjuk meg azzal, hogy kétségbe vonjuk, hogy ez mindez valóság. Nincs rosszabb tényleg annál, mint amikor az ember annyira lelkiismeretes keresztényként nézi az életét, hát rengeteg minden talál benne, és nézzük is így az életünket. De van lehetőség újat kezdeni. Abban a pillanatban, amikor itt úrvacsorát veszünk, akkor meg lesz az életünkben az, hogy Isten mindezeket a dolgokat elfelejti. Ha a megtérés azt jelenteni, hogy onnant közben nem követünk el bűnt, akkor nem lenne szükség úrvacsorára. A hitetlenek nem vennék, mert nem tudnák, hogy mi az, meg mi az értelme, a keresztényeknek meg nem lenne rá szüksége. De szükségünk van ránk. Isten új pályára állította az életünket, és azt szeretné, hogy ezen a pályán tudjunk járni. És itt jön az, hogy ennek nagyon komoly hatása van a hétköznapi életünkre. És hadd fejezzem be ezzel, a jubileumi kommentárban olvastam ezt a csodálatos gondolatot. Az életünkben végbement uralomváltás azt is meghatározza, hogy merre tartunk. Ez tudatos formában gondolatainkat és törekvéseinket, nem tudatos formában pedig életünk végső eredményét, célját is érinti. Tehát az uralomváltás egyrészt hoz egy tudatos döntést. Hogyan élek, mit teszek, hogyan igyekszem megbocsájtani, újat kezdeni, ezek tudatos dolgok. És az a jó, ha mellette ott van egy nem tudatos formában az életünk végső eredményét és célját is érinti, hogy bár nem azért tesszük ezeket a dolgokat, hogy Isten üdvözítsen minket, de mégis ez a hatása. Nem azért tesszük a jót, hogy valami jutalmat kapjunk, hanem már hálából, de mégis ott lesz ez a jutalom is. Hatással van az egész életünkre, a jövőképünkre, a gondolkozásunkra, az életünknek a végső eredményét és célját is érinti. És Pál apostol ezt nagyon jól tudta, ő átélte, hogy volt egy uralomváltás az életébe. Ez nem jelentett azt, hogy talán ne káromkodott volna egyszer útközben, vagy ne tett volna bármit. Jól tudjuk, az apostoloknál is voltak ilyen dolgok. De azt mondta, hogy megváltozott valami. És azt mondja, hogy ti is azt tartsátok magatokról, hogy bennetek valami megváltozott. És ha valóban valamikor Isten kezébe tettük le az életünket, akkor ő ezt a változást, ezt véghez vitte. És arra vár, és azt szeretné, hogy ez minél jobban látszódjon mindannyiunk életén. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a mi életünknek és tetteinknek a zsinór mértéke, az nem a saját elgondolásunk, döntésünk, hanem a te végtelen kegyelmed és szereteted. Ha te egyszer azt mondod, hogy mi a te gyermekeid, fiaid, lányaid vagyunk, akkor az úgy van, akkor az biztos, akkor tudhatjuk, hogy örök üdvösség vár ránk. És köszönjük, hogyha ebben biztosak lehetünk, akkor az elönti a mi egész életünket, érzéseinket, érzelmeinket, gondolatainkat, akkor tudunk neked tetszően is élni. Úrunk Istenünk, vedd át valóban az uralmat a mi életünkben. Hát, hogy ez a fordulat megjöjjön, radikális dolog és fájdalmas dolog a bűn, éppen ezért csak az segít, hogyha meghalunk az ő számára. A többé élek, többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez a Krisztus egy győztes úr, és győztes tud lenni bennünk is. És Urunk Istenünk, most, amikor valóban bűnökkel terhelten, de a te megváltott gyermekeidként ide térdelünk a te oltárodhoz, hadd, hogy így tudjunk valóban bűnbánattal rád nézni, és így tudjuk elfogadni a te végtelen kegyelmedet. Amen.